Az ige, melynek alapján szólni kívánok, ma közöttetek írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen a Máté evangéliumának 21. részében, annak 5. versében eképpen. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban virágvasárnap van, és ilyenkor az egész keresztény világ arra emlékezik meg, hogy Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, hogy elindul azon az úton, ami tudjuk, hogy hol ér véget, nem a Golgotai kereszten, hanem az üres sírral. Hiszen Jézus Krisztus nem csak azért megy Jeruzsálembe, hogy szenvedjen és meghaljon értünk, hogy magára vállalja a mi bűneinket, hanem azért is, hogy megszabadítson bennünket ennek a világnak minden kötöttségétől, és megszerezze számunkra azt a csodálatos örök életet, amiben mindnyájan bízunk, és ami mindnyájunk reménysége az előttünk álló időre. Így hát van mire emlékeznünk, és van miért hálát adnunk a mindenható Istennek. Sok mindent elmondtunk már a virágvasárnappal kapcsolatban. Sokféle szempontból vizsgáltuk ezt az ünnepet, ennek az ünnepnek mindenféle üzenetét. Most az Úristen lehet, hogy egy újabb szempontot ad nekünk, ami alapján vizsgálhatjuk, és ami alapján tanulhatunk ebből a történetből, illetve ebből a csodálatos ünnepből. És azokat a kérdéseket kell feltennünk magunknak, legalábbis ezen a mai istentiszteleten, hogy igazából mi is történik virágvasárnapon, mi van a történeteknek, a hátterében, és hogy minek kell megtörténnie ott Jeruzsálemben, és minek kell megtörténnie a mi szívünkben és a mi lelkünkben a virágvasárnap kapcsán, és nem csak a virágvasárnap kapcsán. Azt írja az ige, Máté evangélista egy ószövetségi ígére hivatkozik akkor, amikor ugye Jézus bevonul Jeruzsálembe, azt mondja, hogy mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád szelíden és szamáron ülve igavonó állatcsikóján. Jézus nagyon sok mindent máshogy csinált, legalábbis az evangéliumunk tanúsága szerint, mint ahogy azt az ember elvárta volna. De gyakorlatilag az ő élete az egy olyan útmutatás, ami teljesen idegen, vagy szinte teljesen idegen az emberi gondolkodástól. Megvan minden hatalma, olyan hatalma van, amiről mi emberek álmodni sem tudunk, hiszen embereket gyógyított meg, embereket támasztott fel, kenyereket szaporított, 5000-4000 embert lakatott jól, olyan csodákat tett, ami tényleg arra mutat, hogy olyan erő volt az ő kezében, ami számunkra elképzelhetetlen. És ő ezzel az erővel mégsem a saját maga kedvére élt. Ugye bennünket, embereket azért elcsábított volna a gondolat, hogy azért magunknak is szerezzünk ezt-azt. Jézus ilyet nem tesz. És tulajdonképpen a virágvasárnapi történet is arra mutat rá, hogy Jézus teljesen máshogy gondolkodik, mint az ember, és az ember teljesen máshogy gondolkodna, mint ahogy Jézus cselekszik. Vagy az ember teljesen máshogy cselekedne, mint ahogy Jézus cselekszik. Ugyanis mi történik itt? Jézus bevonul, királyként vonul be Jeruzsálembe. Ugye énekeltük is, hogy Jézus király, de azért nem, és magát annak vallja, de hogy királynak választják, azt nem javallja. Nem véletlenül énekeltük ezt a verset. Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, és azt mondja az ige, hogy királyod jön hozzád, Sion leánya. Ez elképzelhetetlen az emberi gondolkodás szerint, hogy egy király menjen oda valakihez. Ráadásul szelíden és alázatosan, szamárháton ülve, igavonó állatcsikóján, tehát nem harci szekeren, nem harci paripán, hanem szelíden, szamárháton ülve. Miért? Azért, mert hogyan gondolkodunk mi a királyokról? Nyilván, amikor ezeket a szavakat leírták, akkor még teljesen valóságos volt a királyok uralkodása és hatalma az ember számára. Most már egy kicsit elvont, tehát azt se tudjuk, mikor volt utoljára szerintem királyunk. Igazság szerint a királyokról nekünk van egy elképzelésünk, ami valóság is volt, hogy a király nem ment sehova és senkihez. Ha a király akart valamit, bárkitől is, azt oda hívta magához. Vagy szép szóval, vagy erőszakkal. Vagy levelet küldött, vagy katonákat. De a királyhoz mentek oda. Nem a király megy oda az alattvalókhoz. Nem a király megy oda a néphez. Nem a király megy oda ahhoz, akivel beszélni akar, a király ezt behívott. Hogy gyertek, és mondjátok el nekem, hogy mi volt. De gyertek hozzám. És itt azt látjuk, és ez a legnagyobb csoda ebben az ígében, azt mondja a történet, hogy mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzá szelíden, és Szamáron ülve igavonó állatcsikója. Jézus Krisztus a királyok királya. Megy. Közel megy az emberhez. Ő megy Jeruzsálembe. És nem azért, hogy király legyen, nem azért, hogy uralkodjon, mi tudjuk nagyon jól, azért megy oda, hogy meghalljon, hogy szenvedjen és meghalljon a mi bűneinkre. Ez teljesen idegen az ember gondolkodásától. De nagyon sok mindent elmond nekünk az Isten gondolkodásáról, és az Isten lényéről. Az, hogy ő az, aki jön. És ő az, aki keres bennünket. Ő az, aki közel jön hozzánk. Akkor is Jézus Krisztusban maga az Isten megy oda Jeruzsálembe, maga az Isten közelít Jeruzsálem felé, és most is a mai világban a ma élő emberhez az Isten az, aki közel akar jönni. Ő az, aki megteszi az első lépést. Ő az, aki küldi az ő evangéliumát, az ő igéjét, küldi az ő szent lelkét, azért, hogy nekünk kapcsolatunk legyen vele. Pedig neki aztán tényleg lenne hatalma arra, hogy leigázzunk bennünket. Tényleg lenne hatalma arra, hogy ránk erőltesse a saját gondolkodását, a saját akaratát. De nem így cselekszik, hanem Jézus Krisztusban hozzánk is szelíden és alázatosan jön az Isten. Mert ő nem leigázni akar, hanem megmenteni akar. Ő adni akar, mert ilyen az Isten természete. Ő adni akar nekünk, mert szeret. Mert szeret téged, és szeret engem, és szeret mindnyájunkat. És azt akarja, hogy az ember élete biztonságban legyen. Jézus Krisztus megy Jeruzsálemhez. Az Isten fia elmegy Jeruzsálembe. És az Isten fia mai napig is jön az emberhez, és jön hozzád is. És jön hozzám is. És szólít, és keres. És meg akar menteni, meg akar váltani. Azt akarja, hogy a mi életünk biztonságban legyen őnál. Csak az a kérdés, hogy mi hogyan fogadjuk őt. Ugye Jeruzsálemben, amikor Jeruzsálembe bevonul Jézus, akkor hatalmas tömeg fogadja. Hozsannáznak, ágakat vagdalnak, a saját ruhájukat teszik az útjára, hogy még csak a lába se éri az útnak a porát, sőt, még a szamár lába se éri az útnak a porát. Megtiszteltetés, mondhatnánk. Igen, hatalmas megtiszteltetés. De azt már elmondtam korábban is, és elmondom most is, hogy több mint valószínű, ugyanazok az emberek, akik hozsannáztak, és a felső ruhájukat tették le az útra, akkor, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, nagypénteken, a jeruzsálemi főtéren azt kiáltják, hogy feszítsd meg. Miért? Mert ezek az emberek nem azt kapták, amire számítottak. Mert saját magukból indultak ki. Mert ők akarták meghatározni azt, hogy mit tegyen az Isten. Mert meglátták azt, hogy Jézus Krisztusban nem a hatalmas uralkodó jön hozzájuk, nem a lázadó jön hozzájuk, nem a szabadságharcos jön hozzájuk, nem a földi király jön hozzájuk, hanem valaki teljesen más. És ez nem fér be. És ez igazából tulajdonképpen teljesen kifordította magából az emberek. Megváltozta. Hogyan fogadjuk mi ma Jézus Krisztust? Az ő üzenetével, az ő szelídségével, az ő alázatával, az ő szeretetével, kedvességével. Hogyan fogadjuk mi? Van-e bennünk kitartás? Van-e bennünk csúnya szó, de önfeladás? Amikor nem az alapján ítélem meg Jézus Krisztust, hogy én mit várok el tőle, hanem az alapján, hogy ő mit tud nekem és mit akar nekem kínálni. Hogy ő nem azt akarja, és nem azt fogja az én életembe véghez vinni, hogy nekem problémamentes legyen az életem, hanem minden gond közepette ott áll mellettem is segít és erősít. Mennyire vagyunk képesek megállni és megmaradni a hozsannázás közepette, az öröm közepette, vagy éppen mennyire fordulunk el tőle akkor, amikor valami probléma vagy baj van. Vagy nem azt hozza, amire mi számít. Nem tudom. De minden egyes ember tudja, a saját szívébe és lelkébe belenézve, hogyan fogadjuk Jézus Krisztust. Hol van, milyen helyet foglal el a mi életünkben Jézus Krisztus. Őszintén fogadjuk őt? teljes odaadással, vagy fenntartásokkal. És azt mondjuk, hogy eddig beengedlek, de innentől kezdve nem. Nem tudom. De te tudod. És a saját életemre nézve nyilván én is tudom. Nem mindegy, hogy Jézus Krisztus, a király, aki szelíden jön, a király, aki az életünket akarja megváltani és megmenteni, milyen fogadtatásban részesül a mi szívünkben és a mi lelkünkben. Mert most ebben a pillanatban is hozzád jön, és téged akar kérdezni, veled akar lenni. Mit válaszolsz neki? Hogy vagy most Jézus Krisztussal? Hogy vagy a mindenható Istennel? Tulajdonképpen az a kérdés, hogy ott állva a nagypénteki piactéren azt kiáltjuk-e, hogy feszítsd meg, vagy azt kiáltjuk, hogy Jézust engedd el, és ne Barabást. Rajtunk múlik. Az Isten megteszi az első lépést. Az Isten hozzánk jön, minden más rajtunk múlik. Az, hogy mi hogyan fogadjuk, és hogyan élünk általa, az rajtunk múlik. Azt mondja az íge, hogy amikor Jézus belép Jeruzsálembe, felbojdul az egész város. És ez is egy olyan kép, amit mindenféleképpen látnunk kell magunk előtt. És egy olyan kép, ami előre vetíti azt, hogy mi történik akkor, amikor Jézus Krisztus valahova, most ebben az esetben Jeruzsálembe, de a mi esetünkben, a mi életünkben belép. Felbojdul az egész város. Biztos láttunk már hangyabojt, amikor kicsit megpiszkáljuk. Akkor mi történik? Hát a hangyák csak úgy szaladgálnak össze-vissza. Próbálják felmérni a helyzetet, helyreállítani mindazt, amit talán leromboltunk. Tehát teljes mértékben megváltozik a hangyáknak a viselkedése. Az addigi rendezettségből valami számukra furcsa káosz kerekedik. Valahogy így képzeljük el Jeruzsálemet is. Hogy az addig sem nyugodt város, mert nem volt nyugodt egyáltalán, teljesen felbojdul. Teljesen megváltozik. Azért, mert Jézus Krisztus ott van. Az emberi életnek is fel kell bojdulnia. Meg kell változnia. Akkor, hogyha megérkezik oda Jézus Krisztus. Miért? Mert ő rámutat a mi bűneinkre. Rámutat a mi hiányosságainkra. Mit csinál Jézus, miután bemegy Jeruzsálembe? Bemegy a templomba, és ostort ragad, és kiűzi a templomból azokat, akik nem oda való. Tehát rámutat Jeruzsálemnek a bűnére, rámutat a papoknak a bűnére, és azoknak az embereknek, akik mindazt, ami ott folyik, elfogadják. Mert ő tisztítani akar. És ezt nem lehet csendesen. Azt tudjuk nagyon jól, hát a hölgyek jobban, az urak talán kevésbé, hogyha nagy takarítást csinálunk otthon, akkor az először mindig hatalmas káosszal jár. És mindig hatalmas rendetlenséggel jár. Ahhoz, hogy aztán szépen minden visszakerüljön a saját helyére. Tisztán, megtisztulva. Ugyanez folyik Jeruzsálemben is. És ugyanez kell, hogy folyjon a te életedben is, meg az én életemben is, ha megjelenik ott Jézus Krisztus. Minden a feje tetejére áll. Mert rámutat arra, hogy ez is piszkos, meg az is piszkos. Ezen is változtatni kell, meg azon is változtatni kell. És onnantól kezdve megint rajtam múlik, hogy én ezeket a dolgokat elhúzom, és rendezem, és kitakarítom, vagy minden marad úgy, ahogy volt. De Jézus Krisztus, miután úgy döntöttem, hogy változok, az én életemet is tisztává teszi. És ennél nagyobb kegyelem, és ennél nagyobb jóság, szeretet nincs ebben a világon. De megint mondom, rajtad múlik. Akarod-e, hogy Jézus Krisztus tisztává tegye az életedet? Teljessé tegye az életedet? Ha igen, semmi más nem kell tenni. Elfogadni azt, amit ő ad. Hinni benne. Ennyi az egész. Hát kívánom, hogy a húsvét előtt ne csak a házaink legyenek kitakarítva nagy takarítás után, hanem a szívünk, lelkünk, hiszen én úgy gondolom, hogy ez még fontosabb is, sőt, ez a legfontosabb. Takarítsunk hát Jézus segítségével. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Isten, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te közel jössz hozzánk. Köszönjük, hogy te be akarsz lépni a mi életünkbe. És köszönjük, hogy te nem csak úgy jössz, és ott akarsz lenni, és ott akarsz maradni, hanem változást hozol magaddal. Hogy elhúzod a mi szívünk, lelkünk minden egyes szekrényét, és mögötte is szépen ki akarsz takarítani, azért, hogy a mi életünk tényleg felbojduljon, a mi életünk tényleg megtisztuljon, és teljesen más minőségben tudjuk megélni a mi földi és örök életünk minden pillanatát. Add, Urunk, hogy mi ebben partnerek tudjunk lenni. Add, hogy meg tudjuk nyitni a mi szívünk kapuit. Add, hogy be tudjuk fogadni Jézus Krisztust, a te örökkévaló ígédet, és add, hogy át tudjuk adni neki a mi életünket teljesen. És bármit hoz magával, azért hálásak leszünk. Mert tudjuk, hogy ő elhozza magával a mi bűneink bocsánatát, az örök életet, a megtisztulást, megigazulást, és nem kell félnünk és rettegnünk attól, hogy mi jön, azért, mert tudjuk, hogy a te kegyelmes kezeidben vagyunk. Jóságos Isten, ebben áld meg a mi életünket, így az ünnepre készülve. És add, hogy tiszta kezeket emelhessünk hozzád az ünnep alkalmával, és megtisztulva vehessük majd magunkhoz az úrvacsorát, és így tudjunk megállni te előtted, a mi kegyelmes Urunk előtt. Jóságos Isten, áld meg a mi gyülekezetünket. Adj nekünk vigasztalást, gyógyulást, mindazt, amire szükségünk van. Tartsd egyben a családokat, adj szeretetet, megértést és kegyelmet mindnyájunk szívébe. Imádkozunk a világunkért és annak békéért. Te légy az, aki elcsendesíted a fegyvereket, Urunk, minél hamarabb. Imádkozunk egyházadért, imádkozunk nemzetünkért, minden te benned bízó emberért. És arra kérünk téged, hogy változtasd meg a mi világunkat, hogy az tényleg a te dicsőséged képe lehessen. Urunk, könyörögve kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, a mi megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek.